Szép jó estét kívánok, szeretettel üdvözlök mindenkit. Nyolcat ütött már az óra, hív be meteket a tóra, gyertek tanulni, várok mindenkit sok szeretettel, folytatjuk a tegnap elkezdett beszélgetést. Tegnap elkezdett beszélgetést, majdnem azt mondtam, hogy monológot, de igazából nem volt monológ, mert annyi komment jött, hál' Istennek. Itt van Bánki Artur, akkor ezek szerint működik a live, és már nyolcad magával érkezett. Úgyhogy, sőt, 20-ad magával lassan. Itt van édesapám, is szeretettel üdvözöllek, apu. Szia, Hochwald Tímea, Szilágyi Tamás nélküled nem merném elkezdeni, Sólyom Zsuzsi nélkül sem. Úgyhogy tök jó. Perecki Kati, szeretettel üdvözöllek benneteket, Zoltán. Tök jó, 30-on föl vagyunk, hogy el is kezdjük rögtön, aztán majd még mindenkit üdvözlök, így például a Négyesi Zsoltot is, meg Donát Ernő, drága barátomat is, akit oly régen láttam, de a fiát nem olyan nagyon régen. Szervusz kedves Barna, szervusz kedves Jéger Laci. Szeretettel üdvözöllek Kulcsár Tibor, remélem, hogy egészséged jól szolgál. Szeretettel üdvözöllek Gágy Gyuri, mindig egy élmény téged is itt a tanuló körben tudni. Oké, okay. Tegnap a harmadik fejezet 16-os misnáját beszéltük át. Rabbi Akiva mondása, Rabbi Akiva is nagyon tömören, szinte, oké, okay, tömören, kompaktan fogalmaz meg rengeteg, nagyon nehéz mondani valót. Szervusz, kedves kis Peti, de örülök, hogy itt vagy. Örülök, hogy itt vagy, Freund Jenő, kedves László, nem mindenkinek a neve jön föl, sajnos. Kerekes Évi, örülök, hogy itt vagy te is. Azt mondta Rabbi Akiva. Hue omer, ha kolna tumbera von, pardon, igen. Ha kolna tumbera von, ume cudá pruszálkol a haim, ha hanut ptuhá, ve anvaya makif, ve a pinkász patuach, ve a jatkotevet, ve holarocz elil volt Jávove ilve, ve a gbáim machzirin tadir be holjom, ve nifráim min ádám üdátó, umis salom üdátó, ve eslaem al mase iszmachú, ve a dindin emet, ve a kolmetukán lesz udá. Azt mondja Rabbi Akiva, minden zálogra kapunk, ugye az egész életben minden kölcsön van csak a teremtőtől. Szia kedves Gró Judit, szeretettel üdvözöllek, itt van Toni is, akit nagyon-nagyon kedvelek, természetesen Ács Laci nélkül hiányos volna az este, ugyanígy Krisztián nélkül, vagy hát szóval olyan sokan vagytok. Oké, okay. Szóval azt mondja Rabbi Akiva, minden zálogra kapunk. Tehát hogy a teremtőtől mindent ezen a világon, ugye azt kell megérteni, hogy a lélek a lelkek dimenziójából lejön erre a fizikai világra, beköltözik egy testbe, ugye, és kap a teremtőtől kölcsönbe egy testet, hogy azzal a feladatot végezzen el ezen a világon. Ezt kölcsönbe kapjuk, és ezért, amikor majd meghalunk, 120 év után Isten adja, lelkünk távozik a testünkből, akkor a test az visszamegy oda, ahonnan volt, jött, visszamegy a zálogházba, a teremtő zálogházába, ugye a természetbe, a földbe lebomlik. Ez kifeszített hálólebeg minden élő fölött. Ugye a halál árnyéka, a halál tudata az mindannyiunkban benne van. Minden cselekedetünket vezéreli, és minden cselekedetünket befolyásolja. Szerbusz, kedves Robi, örülök, hogy itt vagy. Csabi, Irén, Béla is, Ibolya is. Szóval, hogy a halál tudat, az a tény, hogy az ember, az a tény, hogy az ember tudja, hogy nem fog örökké élni, ez befolyásolja minden cselekedetét, és befolyásolja az életének a komoly és a kevésbé komoly döntéseit is. Egészen egyszerűen az a tudat, hogy nem fogsz örökké élni. Kifeszített hálólebeg minden élő fölött. Egy nagyon érdekes történet van a Talmudban, csak részben tartozik ide, de azért elmondom, csak azért, mert nagyon cuki, meg azért, mert hálóról meg vízről szól. Szóval, hogy azt meséli a Talmud, egy olyan történetet mesél, mindjárt elmondom, hogy milyen kontextusban mondja ezt a történetet. Azt mondja a Talmud, hogy egy róka megy a vízparton, és látja, hogy a folyóban a halászok kiterítették a hálóikat, a halakat el akarják kapni. És az egyik hallal szóba elegyedik a róka, és azt mondja neki a nagy jó tanácsot, a ravasz róka, azt mondja, gyerek ide a szárazföldre, itt a halászok hálójában meg fogsz halni. Mire mondja neki a hal, hogy te ravasz róka, te át akarsz engem verni. Ha kimegyek a szárazföldre, ott biztos meghalok. Ugye a szárazföldön halak nem tudnak élni. A vízben van esélyem arra, hogy a víz az az életterem, a víz, ahol élni tudok, ahol működni tudok, ahol létezni tudok, itt van esélyem megmenekülni. És ezt mire fölmondja a Talmud ezt a történetet, még egyszer alig tartozik ide, azért egy kicsit mégis, arra vonatkozólag mondja a Talmud ezt a történetet, hogy a rómaiak drasztikusan, kegyetlenül elnyomták a zsidó népet a a megszállása, a Szentföld megszállásának évszázadai alatt, és a Szentély lerombolás előtti évtizedekben, évszázadban a római elnyomás rendkívül erős volt, és nagy volt a kísértés, hogy a zsidók, sőt nem csak kísértés, nagy volt, a rómaiak betiltották a tóra tanulást, a nyilvános tóra tanulást és tóra tanítást. És erre fölhozza a Talmud ezt a példát. Azt mondja, hogy ugye mi olyanok vagyunk, mint a halak. A víz, az ugye ezt már korábban is mondtam, a tóra, a víz az a tórára szinoníma, szóval nagyon sok esetben találkozunk azzal, sőt a Talmud ki is jelenti, hogy minden esetben, amikor a Biblia vízről beszél, akkor a tóráról beszél. Hiszen a víz életterünk, szóval ahol létezni tudunk. A tóra nélkül meghalunk. A rómaiak invitálnak bennünket, menjünk ki a szárazföldre, hagyjuk el a tóránkat, és akkor élve maradunk, az biztonságos. De mi zsidók nem tudunk a tóra nélkül élni. Úgyhogy ha kimegyünk a vízből, akkor biztos meghalunk, ha nem is fizikailag, de spirituálisan. És ha spirituálisan meghalunk, az felér a fizikai halállal. Mármint ami legalábbis a zsidó nép a létét érinti. Ez a zsidó nép létét, a zsidó nép nem tud a tóra nélkül élni. Úgy, mint a hal nem tud a víz nélkül élni. Igen. Tehát a háló ki van feszítve. Mindent kölcsönbe kapunk az örökkévalót, és a háló ki van feszítve. A halál tudata, a halál veszélye, a Demoklész kardja ki van nyújtva mindannyiunk feje fölött folyamatosan. Azt mondja Rabbi Akiva, bolt ajtaja tárva. Tárva nyitva van az örökkévaló boltja, a bank, a teremtőnél a bank. Tárva nyitva van, a boltos hitelez. A teremtő meghitelezi nekünk, a teremtő várja a mi megtérésünket. A teremtő nem pusztít el bennünket egy-egy halálos bűnünk után, hanem a teremtő megvárja, míg felismerjük azt, hogy bűnözünk, és megtérünk a bűneinkből. A főkönyv nyitva, és a kéz csak ír. Viszont ugyanakkor a teremtő minden cselekedetünket lejegyzi. Az életkönyvében fent le vannak írva minden cselekedetünk, minden részletesen számon van tartva. Akinek kölcsönre van szüksége, az megkapja. Ha reményt mutatsz, hogyha you show promise, ha valaki ígéretesnek tűnik, ez a jó szó, valaki ígéretesnek tűnik, a teremtő életben tartja, még akkor is, hogyha esetleg bűnös, várja, hogy minden nap várja, hogy megtérjünk a bűneinktől. A behajtók naponta útra kelnek, és mindenkitől beszedik a törlesztést, akár tud róla, akár nem, mert korlátlan hatalmukban áll a végrehajtás. Szóval a teremtő igazságot szolgáltat mindig és minden esetben. Van, hogy tudunk róla, hogy miért történnek velünk csapások, vagy próbatételek. Van, hogy nem tudunk róla, hogy miért történnek velünk próbatételek. Se vedátó, se lomidátó. A tudtunkkal, vagy a tudtunk nélkül a teremtő törleszti, vagy pontosabban mi törlesztjük a teremtőnek a hitelt. Az ítélet pedig igazságos ítélet. Azért azt tudni kell, ami reményt keltő, boruhátó ádói nagyjára hírom el akarom sákolni, habidvaraj. Ami reményt keltő, az az, hogy az ítélet az igazságos. A teremtő igazságos. A teremtő ismeri minden vágyunkat. Ha jótszer, azt mondja, úgy van írva, ha jótszer, jahad libam, ha mevin, et kolmá széhem. Aki teremtette a szívünket, ő ismeri minden tettünket és minden gondolatunkat. Csak az ismeri minden tettünket és minden gondolatunkat, aki teremtett bennünket. Aki belelát a fejünkbe, belelát a gondolatainkba, a tetteinket meg pláne látja. Az ítélet mindig igazságos. Mindig igazságos. Az ember nem kap nagyobb büntetést, mint amilyet megérdemel. És ez is egy érdekes gondolat. A Talmud azt mondja, hogy az embert a teremtő nem állítja nagyobb próbatétel elé, mint amekkora próbatételt képes megcselekedni, vagy legyőzni. Olyan kísértés, olyan kihívás elé nem fogsz kerülni az életben, amit ne lennél képes legyőzni, vagy megoldani magad. Az ítélet igazságos ítélet, és minden kész van a lakomára. Szóval a végén happy end van, a végén a messiási idők eljövetelével, hogy a lelkek országában mindenki tisztán fogja várni az ítéletet. Talán korábban beszéltem róla, itt lehet, hogy most megragadom az alkalmat, hogy még egyszer elismételjem, hogy miről van szó akkor, amikor azt mondom, hogy az ember meghal, és a lélek kiszáll belőle. Talán is, ha valakinek unalmas, akkor egy pillanatra egy kis türelmét kérem azok számára, akik még esetleg nem tudják. Az emberben, mikor megszületik, beköltözik a lélek. Pontosabban már, amikor megfogan, akkor beköltözik benne a lélek, és a, a fogantatás után, a fogantatás folyamata után abba a kis mini-mini testbe már beköltözik a lélek, abba az egész pici kis zigótába, vagy nem tudom, hogy hívják, kis magzatba beköltözik a lélek, és azután szépen, a 9 hónap alatt szépen fokozatosan érzi a lélek magát egyre komfortosabban a testben. Majd a halálnál ugyanez a folyamat történik, a halálnál a lélek kiszáll a testből, de ugyan kiszáll, és az a kiszállás, a lélek, a test elhagyása az egy azonnali pillanatban történik, halál pillanatában, ugyanakkor a lélek megőrzi a kapcsolatát a testtel még 12 hónapig. Csak úgy, mint a lejövetel ideig tart, időbe telik, fokozatosan történik, ugyanúgy a halálnál a lélek teljesen nem szakítja meg a kapcsolatát a testtel, hanem csak fokozatosan. Majd azután visszakerül a lelkek dimenziójába, abba a világba, honnan jött, abba a spirituális világba, ebbe a párhuzamos valóságba, amit mi nem látunk, nem érzékelünk a szemeinkkel, de van. Mi a szemeinkkel nem érzékeljük az angyalokat, nem érzékeljük a sédimeket, mi az a szellemeket, vagy a kísérteteket, pedig vannak körülöttünk. A Talmud azt mondja, ha az ember látná a szellemeket, ami körülötte vannak, akkor azonnal a szívrohamot kapna és meghalna. Olyan ijesztő, hogy ilyen sokan vannak. Ezrek, azt mondja a Talmud. Jobb oldalon 1000, a másik oldalon 500 van. Szóval a lélek visszakerül a lelkek dimenziójába. Ugyanis mi történik azzal a lélekkel, aki ezen a földön bűnös életet élt? Tehát amikor a test meg a lélek bűnös életet élt, akkor nem tud, pontosabban vissza tud kerülni a lelkek dimenziójába, de nagyon kellemetlenül fogja érezni magát, hiszen a lelkek dimenziójában minden tiszta. A lelkek tiszta dimenziójában minden őszinte. A lelkek dimenziójában a teremtő dicsfénye veszi körül a lelkeket. Ott minden tiszta. Hófehér, patyolattiszta. Az a lélek, amely ezen a világon bűnös életet élt, a testtel együtt, az bekoszolódott a bűnök által. Ahhoz, hogy kényelmesen, komfortosabban érezze magát a lelkek országában ismét, ahhoz át kell menni egy tisztítási folyamaton, mint egy vegytisztítóban. Ez a folyamat a zsidó hagyomány szerint maximum 12 hónapig tart. 12 hónap, akármilyen bűnös az ember, 12 hónap alatt megtisztul a lelke, és visszakerül a lelkek dimenziójába. Ez a 12 hónapos tisztítási folyamat, az a tűz, ami égeti a lelket, amely megtisztítja a lelket, az a tűz, amely megtisztítja a lelket, ugye milyen tűz képes, ugye a tűz az egy fizikai teremtmény, a tűz nem képes a lelket, a lelk az egy spirituális valami, az nem képes a tűz felhevíteni, az nem képes a tűz égetni, ugye mi az a tűz, a pokol tüze, ami égeti a lelket ahhoz, hogy megtisztuljon, ez a szégyen tüze. Az a szégyen tüze, amit a lélek érez, ugye visszakerül a lelkek országába, látja, hogy mi az igazság, látja, hogy milyen életet kellett volna élni, és levetítik előtte élete filmjét. Levetítik előtte élete filmjét, és ott ül melletted Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes, és így tovább. És mindannyian végignézik a te életed filmjét. Hát milyen marha kellemetlen lesz. Na ez a pokol tüze, amiről a bölcseink beszélnek. A pokol tüze az a szégyenérzet, az a tűz egyedül, amit a lélek képes érezni, az a melegség, az a forróság, az a szégyen pír. A szégyennek a pírja, vagy pírje, a szégyen tüze. Azt tudja érezni a lélek egyedül. Nem kell megijedni, drága barátaim, a tisztulási folyamat maximum 12 hónapig tart. Ugye ezért van az, hogy az elhunyt szeretteink után csak 11 hónapig mondunk kádist. Azért, ha tartunk 11 hónapig, mert azzal, hogy mi kádist mondunk, ezzel segítjük a lelket visszailleszkedni a lelkek országába, ugye? Jó cselekedeteket hajtunk végre az ő érdemében, azért, hogy neki könnyebb legyen a megtisztulás, és senkiről nem feltételezzük azt, hogy 12 hónapos tisztulásra van szüksége, ezért csak 11 hónapig mondunk át is. Senkiről nem feltételezzük, hogy olyan bűnös volna, hogy 12 hónapig kellene a pokol tisztító tüzében, a szégyen tüzében égnie. Ábrahám, Izsák és a többiek lelke visszatér a földre. Persze, a halottak feltámadásának a koncepciója az ugyanezen a gondolaton alapszik. A halottak feltámadásának a koncepciója az azon a gondolaton alapszik, ezt már korábban említettem, hogy a lélek a jó cselekedeteért, az e világon elkövetett jó cselekedeteért meg kell kapja a jutalmát. De nem csak a lélek követte el a jó cselekedeteket, hanem volt egy partner ezen a világon, akivel a jó cselekedet elkövette, az pedig a testünk. A lélek önmagában nem tudott volna micvákat, parancsolatokat végrehajtani, nem tudott volna szombatot tartani, nem tudott volna kóserságot tartani, nem tudott volna gyermeket nemzeni, és így tovább. Ezért csak a testtel együtt, egy partnerségben, ugye a test és a lélek egy partnerségben működik az ember élete során, ezért ahhoz, hogy megkapják a jutalmukat, ezért még egyszer a test még egyszer feltámad, a test még egyszer összegyűlik a földporából, és a lélek beleköltözik, hogy együtt vegyék át a jutalmukat a jó cselekedeteikért. A parancsolatokért, amelyeket megtartotta. Hiszen együtt követték el, akkor nem ér, az nem ér, hogy csak a lélek kapja megérte a jutalmát, a test pedig nem. Úgyhogy ezért a teremtő fel fogja támasztani a halottakat, és mindenkinek a lelke visszaköltözik a testébe egy bizonyos ideig. A zsidó teológia szerint a halottak feltámadnak ugyan, de nem fognak örökké élni, azok is majd még egyszer meghalnak, és aztán utána ennyi volt. És akkor marad, ez van a messiás eljövetelkor, akkor van a halottak feltámadása, és az azt követő korban pedig már csak egy nettó spirituális, egy nettó lelki dimenzió lesz majd ez a világ. De kedves barátaim, arról már sokszor beszéltem, hogy a zsidóság nem a túlvilágot vágyja. Mi nem vágyjuk a túlvilágot, nem vágyunk a túlvilágra, mi ezt a világot vágyjuk, mert a teremtő valamiért ide tett minket. Azért tett ide minket, mert célja van velünk ezen a világon. Mi nem szeretnénk visszakerülni a teremtőhöz. Nem vágyunk rá. Azt mondja később a misna, majd azt fogja mondani, hogy jobb egy óra ezen a világon, amelyet az ember parancsolatok teljesítésével és jó cselekedetekkel tölt, mint az egész jövendő világ. Ilyen erős kijelentést tesz a Talmud, a misna. Szóval jobb ezen a világon egy óra jó cselekedetekkel és parancsolatok teljesítésével, mint az egész jövendő világ. Az mit jelent? Az azt jelenti, hogy a teremtőnek itt van ránk szüksége, itt és most. Az a kérdés, hogy most mit csinálsz? Most mit csinálsz? Mi a legfontosabb, melyik a legfontosabb pillanat az ember életében? Ez a mostani. Mindig a mostani pillanat, mindig az adott pillanat a legfontosabb. Mert amit most meg tudsz tenni, azt nem fogod tudni megtenni később. És nem tudtad megtenni korábban. Pont úgy nem fogod tudni megtenni később se. Az elmulasztott idő a legkártékonyabb dolog, ami csak létezik ezen a világon. Az elfecsérelt, elpocsékolt idő. Jafe sa ahat pe olamaze be mitzvot ube masim tovim mikola olamaba. Jobb egy óra ezen a világon, amit az ember jó cselekedettekkel és a mitzvák, a parancsolatok, a Tóra törvényének betartásával tölt, mint az egész túlvilág. Mint az egész üdvösség. Mert a teremtő nem a túlvilágot vágyja, a teremtő ezt a világot akarta. Azért teremtette, ezért hozta létre. Erről beszél a misna, amikor azt mondja, hogy a Pinkas Patuah, ugye a főkönyv nyitva van, le vannak jegyezve a cselekedeteink. De kell tudni, hogy a dinemet, a számonkérés, az ítélet mindig igazságos lesz. A teremtő mindig igazságos, vakol metukán lesz uda, és minden elő van készítve a nagy lakomára, a messiási lakomára. Amikor amikor a világ beteljesíti az eredeti küldetését, és végre lesz a teremtőnek egy lakhelye ezen a fizikai világon. A messiás eljövetelével, akkor feltámadnak a halottak, amikor minden zsidó a Szentföldön fog élni, amikor az egész világ megtelik Isten tudattal, amikor nem lesz kételkedő ember abban, hogy az örökkévaló Isten, aki alkotta a Földet, és aki irányítja a Földet. És felépül a harmadik jeruzsálemi szentély, és boldogan élünk. Oké, következő misna, nézzük a következő misnát, azt hiszem, ezt most kiveséztük. Gyakorlatilag a jó zsidó és a rossz zsidó között max. 12 hónap, a különbség az azért nem sok. Az igaz, attól függ, milyen 12 hónap, kedves Gábor, kedves Pinter Gábor barátom Izraelből. Attól függ, milyen az a 12 hónap. Most gondold el, amikor 12 hónapon keresztül levetítik életet, filmjét úgy, hogy körülötted ül mindenki. A szüleid, a nagyszüleid, a dédszüleid, az ükszüleid, Mózes, Ábrahám, Izsák, Jákob, és te már tudod közben, hogy miket cselekedtél helytelen. Látod, tudod, hogy miket cselekedtél helytelen. Tudod, hogy amit csináltál, az helytelen volt. Hiszen amikor a lelked visszatérő, ő tisztában van azzal, hogy az örökkévaló Isten parancsolatait kellett volna kövessen. Most képzeld el azt a cikit 12 hónapon keresztül. Szóval nem tudjuk felfogni, mert az ott eltöltött 12 hónap az... Ez egy nagyon ízetlen, mondok egy nagyon ízetlen hasonlatot, ez tényleg nagyon ízetlen, ezt már most elnézést kérek érte. Ez a szerencsétlenül járt George Floyd, aki miatt Amerikában már 8. napja mennek a tüntetések, ugye, aki a rendőri brutalitás következtében életét veszítette. George Floyd, egy ártatlan afroamerikai. 9 percen keresztül térdepeltek a nyakán. 9 perc nem is olyan sok. 9 perc pont elég ahhoz, hogy valaki megfulladjon. amikor 9 percig térdelvelnek a nyakadon, akkor minden tized másodperc pokol. Minden tized másodperc pokol. Kedves Balogh Dani, a túlvilági élet előcsarnok a mostani világ. Igen, azt, ezt mondja a Misna később, köszönöm, hogy említetted. Később a Misna mondja, Haolam domele prozdon. A világ hasonlatos egy folyosóhoz. A világ hasonlatos egy folyosóhoz, ami a következő világba vezet. És ugye, mit, kedves Dani, ugye, amit a Misna mondani akar, sőt, mert később mondja is, az az, hogy a világ egy, olyan, mint egy folyosó a trónterem felé. Mi a trónterem? A túlvilág, az örökkévaló dicsősége, az a trónterem. És mész a folyosón, és vannak itt különböző helységek. Egyikben rubintok vannak, drága kövek, aranyok, arany, gyémánt, ezüst, stb. És elkezded telepakolni a zsebeidet, már most itt a folyosón telepakolod a zsebedet arannyal, gyémánttal, mindenféle drága kövel. És mire bejutsz a főcsarnokba, a kincstárba, ahol plafonig áll minden, ami gazdag és drága, akkor már nincs hova tegyed, nincs a zsebedben elég hely, mert már mind telepakoltad az előcsarnokban. A bölcsénk ezt a példát mondják arra, hogy nem érdemes ezen a világon az ember szemet vet az evilági az evilági csábításokra. És tele tömöd a zsebedet az evilági csábításokkal, ahelyett, hogy várnál, mire majd bejutsz a királyi trónterembe, hogy várnál, míg bejutsz a királyi trónterembe, ahol, aztán igaz, ahol az igazi kincsek vannak, nem ilyen bóvlik, mint ezen a világon. Oké. Okay. Kedves Joel, hogyan illeszkedik össze ez a lélekvándorlással, viszonylag nem teljesített a küldetés, hogy melyik testvér támad fel feltámadásra? Klasszikus kérdés, hogy melyik több vélemény van a bölcsek rabbi között, hogy melyik testével fog feltámadni az ember. Van olyan vélemény, ami szerint az utolsóval, amelyikben utoljára volt, és van olyan vélemény, amely szerint abban, amelyikben a legtöbb jó cselekedetet hajtotta végre, amelyikben a legigazabb életet élte, abba a testbe fog visszajönni. Remélem az én lelkem ebbe a mostaniba, mert ezt már eléggé megszoktam, eléggé kedvelem, bár lehet, hogy az előző sokkal, sokkal gusztusosabb volt, és lehet, hogy sokkal több jó cselekedetet hajtottam végre, nem tudom. Gyerekként elkövetett bűneinkért is felelősek vagyunk-e, kedves Andrea? A zsidó vallási jog szerint a fiúk 13 éves kor előtt, a lányok 12 éves kor előtt nem felelősek a bűneikért, hanem viszont a szüleik felelősek az ő bűneikért, mert a szüleiknek a feladata, hogy jó zsidót neveljenek a gyerekekből, de nem, mondjuk, hogy ad abszurdum egy 13 év alatti fiú, vagy 12 év alatti kislány, ad abszurdum, ha megszegi a szombatot, például csak egy példát mondjak, az nem, azért nem fog büntetést kapni. Ha a szülei nem tanította meg neki, hogy mi a szombat, és nem tanította meg a szülője, hogy szombat, ha nem szabad villanyt kapcsolni, akkor nagy baj van, mert akkor 13 éves kora után sem tudja, hogy mi ez a szombat, és nem szabad villanyt kapcsolni. Szóval a zsidó nevelést azt el szoktuk kezdeni már elég kicsi korban. Kedves Kalpagos Árpád, a kitlin azért nincs zseb. A kitlin nincsen zseb, mert ugye azt mondja a proféta, ha jól emlékszem, Ézsaiás proféta, azt mondja, Altiraki Yashir is, Altiraki Yashir is, ki jirbe havod béto, ki lobi motoi kahakol, lo jiredacharav kevodó. Ne ijedj meg attól, hogyha valaki meggazdagszik, és megnő a házának a dicsősége, ugye nagy nevet szerez magának, ki lobi moto kahakol, mert a halála után nem tudja magával vinni, lo jiredacharav kevodó. Nem fog utána lemenni a földbe minden kóved, minden tisztelet, minden vagyon, amit összeszerzett. Szóval klasszikus dolog, az ember a kitlin nincsen zseb, az ember a túlvilágra nem tudja magába vinni sem a vagyonát, sem a gőgét, sem az egóját, sem semmi ilyesmit. Ami az embernek a halála után az igazi, mi az, hogy szokták mondani? Nem legitimációja. A halála után, ami az embernek az igazi, a vele maradt érdeme, az a családja, az a gyermekei, az a unokái, a dédunokái, az utódjai, illetve azok a jó cselekedetek, azok a micvák, amelyeket az ember ezen a világon elkövetett. Mert azok a micvák, azok örökké fognak élni, mert be vannak jegyezve az életkönyvébe. Ezek a micvák, ezek örökké fennmaradnak, mint ahogy a teremtő teremtés művé örökké fennmarad. Oké. Okay. Kedves Gró Judit, honnan tudta a zsidó nép az ősapák előtt, hogy egy az örökké való? Hát nem tudta. Az ősapák előtt nem volt zsidó nép. Az első ősapa, ugye Ábrahám volt. Ábrahám a teremtés után 1948-ban született. majdnem 2000 évvel a teremtés után született Ábrahám, és 52 éves volt, azaz pont 2000-ben, a zsidó időszámítás szerint 2000-ben, ugye most írunk 5778-at, tehát 5780-at, pardon, tehát 3780 éve volt az, hogy Ábrahám felismerte az örökkévaló Istent. Azelőtt az emberek nem tudták, hogy örökkévaló Isten van. Zsidó nép se létezett. Zsidó nép Ábrahámtól származik, Ábrahámtól, utána Izsáktól, Jákobtól, tehát Ábrahámnak Izsák nevű fia, illetve aztán Izsáknak Jákob nevű fiától származik a zsidó nép, és az ő leszármazottait nevezzük a zsidó népnek. Ja igen, kedves Árpi, igen, igen, nem tudom, nem kérdezem, csak példáloztam, de így van, valóban, valóban a gondolat az így van. Az embert nem kísérik el, ami mentségünkre tud szolgálni, majd a túlvilágon az a jó cselekedeteink, amiket elkövettünk, a parancsolatok, a morális élet, amit éltünk, ahogy segítettük embertársainkat, amikor adományoztunk a vagyonunkból jótékony célra, igazi jótékony célra, nem kamu alapítványoknak, hanem igazi jótékony célra, jesivákat támogatunk, zsidó oktatást támogatunk, nevelést támogatunk, árvákat, pozitív célokat, Izrael államát, és így tovább. Oké. Okay. 17-es misna. Harmadik fejezet, 17-es misna. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Rabbi Elazar ben Azaria, ő kortársa volt Rabbi Akivának. Ők egy időben éltek. Rabbi Elazar ben Azaria egy nagyon érdekes figura volt. Ő viszonylag fiatalon került a Sanhedrinnek, a rabbinikus bíróság élére. Kedves Ács Laci, bocsánat, erre a kommentre kénytelen leszek válaszolni, az imént misna végén említett üdvözültek lakomány a Talmud szerint egy elég furcsa dolgok, fogások lesznek. A Leviátán és a Behemót besózott húsa, meg a Bárjukáni nevű a teremtés 5. napján teremtett óriási madárhúsa, meg kövér ludakbor kíséretében, kérdés, ki fogja szó szerint, és ki fogja ezt jelképesen. Ezt nem tudom, hogy ki fogja ezt, ki fogadja el ezt szó szerint. Mi eléggé szó szerint fogadjuk a Leviatán és a Behemot. Erről majd fogok írni egyébként. Tudod mit, Laci? Most ezt nem is válaszol meg erről. Ez egy tök jó blogbejegyzés címe. Egyszer már írtam egy blogbejegyzést azokról a bibliai állatokról, amelyekről, amik így nem élnek, a csillámpóni, meg egyebek, ilyen, hát nem is csillámpóni, de ilyen színes egyszarvúak. Egyszer írtam erről egy blogbejegyzést, de egy tök jó blogbejegyzés lehetne írni a Leviatánról, ugye erről az óriás harról, erről az óriás, ugye cetnek szoktuk fordítani, erről az óriás cethajról. A Behemót az nem viziló egyébként, Laci, a Behemót az lehet, hogy viziló, az a Behemót az egy nagy állat. Ugye, a héberül a Behemá az azt jelenti, hogy állat, emlős állat, nagy testű állat, ez a Behemá, és annak a többes száma a Behemot. A Behemot az azt jelenti, hogy állatok. Hogy a Behemot, aki meg van említve egyébként a Bibliában számos alkalommal, ez milyen állat, ezt nem tudjuk, lehet, hogy vízilag éppen egyébként. Igen, ezen a Szeudát Leviatán, ezen a Leviatán, ezen a messiási Szeudán, ezen a messiási lakomán, ami majd fel lesz szolgálva mindannyiunknak, Isten segítségével holnap, vagy még ma este, akkor a Leviatán húsát fogják felszolgálni, amelyet a teremtő már a teremtés után nem sokkal a Leviatán elpusztult, és a teremtő a frigiderben, a méhütőben besózva tartja számunkra a Leviatán húsát, hogy várjuk a messiás eljövetelét. Oké. Okay. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Rabbi Elazar ben Azaria még egyszer kortárs volt Rabbi Akivának, azt kezdtem el róla mondani, nagyon érdekes figura volt. Ugye a Pészáki Hagadában olvasunk is róla. Rabbi Elazar ben Azaria elég volt egy érdekes eset, talán egy másik alkalommal majd beszélünk, volt egy érdekes eset a időszámítás utáni második század elején, ugye első század végén a Sanhedrinben, a Sanhedrin vezetője Simon ben Gamliel volt, ugye Hillelnek a dédunokája, és egy elég vaskezű, keménykezű rabbi volt, ő volt a Sanhedrinnek a fő rabbinikus bíróságnak a vezetője, egy elég keménykezű ember volt, és a Sanhedrin egy bizonyos ponton leváltotta őt, elmozdította a pozíciójából, és beültette Rabbi Elazar ben Azariát, aki ekkor nagyon fiatal volt, 17 éves volt ekkor, mikor beült oda. Aztán később, néhány évvel később, talán 2 vagy 3 évvel később kibékült a rabbinátus Rabbi Gamliellel, akit elmozdítottak, és viszont azt már nem lehetett, hogy Rabbi Elazar ben Azariát, akit ugye helyébe ültetek, akkor azt most kitegyék, úgyhogy ezért egy rövid ideig volt egy ilyen páros vezetés a Sanhedrinnek, egyik héten, azt hiszem, hogy hónapban 3 hetet az egyik elnökölt, Rabban Gamliel elnökölt, és 1 hetet pedig Elazar ben Azaria, ha jól emlékszem. Mindenesetre egy érdekes történet van vele kapcsolatban, mert a Hagadáról is olvasunk, Hagadában is olvasunk, Rabbi Elazarban az árja, ugye 17 éves volt, mikor a Sanhedrin élére került. És a Hagadában azt olvasjuk, hogy Rabbi Elazarban az árja azt mondja Pészach este, ugye Széder este olvasjuk a Hagadát, abban van egy ilyen mondása Rabbi Elazarban az árjának, hogy azt mondja, Haré Ani, Kven Simim Sana, olyan vagyok már, mintha 70 éves lennék. És a bölcsek, a kommentátorok hozzáteszik, hogy azért mondta azt, hogy olyan vagyok, mintha 70 éves lennék, mert valójában nem, hogy 70 éves nem volt, 17 éves volt, csak abban a pillanatban, hogy elfoglalta a Sanhedrin, a Talmud is elmeséli, hogy amikor elfoglalta a Sanhedrin a vezetésének a pozícióját, amikor a zsidó nép vezetője lett, akkor egyik napról a másikra, egy éjszaka alatt megöregedett. 17 évesről 70 évesre megőszült, megnőtt a szakálla, fehér szakálla lett, és megőszült, és ugye ez történt vele. És a több kommentátor is megjegyzi, hogy ez történik az emberrel, amikor a zsidó nép vezetésére adja a fejét, akkor hirtelen megöregszik. Zsidó nép vezetése az nem egy könnyű feladat, a zsidó nép vezetése rengeteg felelőssége jár, ráadásul a zsidó nép, szóval a zsidó népet vezetni bizonyosan sokkal nehezebb, mint bármelyik másik népet. Van egy nagyon érdekes történet Chaim Herzogról, Izrael állam első államelnökéről, aki az állam alapítás után 48-ban alapították az államot, abban májusban, és ha jól emlékszem, még abban az évben ő kiment Amerikába Truman elnökhöz, ugye Harry Truman volt az, aki jóvá hagyta az ENSZ-ben, aki támogatta, Amerika támogatta Izrael megalakulását, a zsidó állam megalakulását, és Chaim Herzog első hivatalos útja az Egyesült Államokba Truman elnökhöz vezetett. És amikor Truman elnök megkérdezte Chaim Herzogot, aki egyébként kiválóan beszélt angolul, akkor egyszer megkérdezte tőle Truman, hogy now, Mr. President, how does it feel to be president? Szóval elnök úr, milyen érzés elnöknek lenni? És akkor azt mondta Chaim Weizmann, szóval azt mondta Truman, a Chaim Weizmann azt mondja, magának elnök úr könnyű, mert maga elnöke 300 millió állampolgárnak. Igen, köszönöm Nehemia, mert valóban Chaim Weizmann, ugye ezt most korrigáltam is. Szóval azt mondja Weizmann, azt mondta Trumannak, azt mondja, magának könnyű elnök úr, mert maga 300 millió állampolgárnak az elnöke. De én másfél millió kis elnöknek vagyok az elnöke. Szóval Izraelben lehet, hogy csak másfél millió vagyok, mert mindenki elnöknek képzeli magát. Ott mindenki ért mindenhez. A zsidók mindenben nagyon okoskodnak. Ugye mindig ő sokkal jobban tudnák vezetni az országot, én sokkal jobb pénzügyminiszter lennék, mint a pénzügyminiszter, én sokkal jobb gazdasági miniszter lennék, mint a gazdasági miniszter, én ért, nem csak a focihoz és az időjáráshoz értek, én mindenhez értek, ugye a zsidók ilyenek. Szóval ugye megértjük, hogy Elazarben az árja miért öregedett meg, miért őszült meg egyik napról, egy éjszaka egyik napról a másikra. Mert a zsidó nép vezetésének a súlya az olyan terhes, hogy az ember abba beleőszül. Zárójel, nem csak a zsidó nép vezetése terhes, a zsidó nép vezetése átlagon felül terhes. De hát látjuk, mit tudom én, Barack Obamán, ugye, aki 8 évig volt az Egyesült Államok egyébként szerintem borzasztó elnöke, de látjuk, hogy nem csak a 8 év, szóval többet öregedett 8 év alatt, mint egy átlagos ember öregszik 8 év alatt. Szóval a vezetés az megrágcsálja az embert, jelentősen megrágcsálja az embert. A felelősség, nagyon jó dolog amerikai elnöknek lenni, biztos óriási felelősség erre, mert az embert megcsúcsálja. Szóval azt mondja Rabbi Elazar ben Azárja, 17-es misna. Rabbi Elazar ben Azárja Omer. Im ein Torá, ein derech eretz. Ha nincs Tóra, akkor nincsen világi foglalatosság. Im ein derech eretz, ein Torá. Ha derech eretz szónál álljunk meg egy pillanat, a derech eretzet többféleképpen lehet fordítani, és ennek megfelelően a misna sok értelmet is takar. Most ezzel végig fogunk menni ezeken a különböző értelmezéseken. Az egyik fordítása a derech eretznek az a világi foglalatosság, az a munka. Ha nincs Tóra, akkor nincs munka. Azaz, az ember nem tud helyesen dolgozni, hogyha nem istenfélő, hogyha nem ismeri a Tórát, hogyha nem a Tóra törvényei szerint él. Akkor a munkája, az lehet, hogy produktív, de az a munkája a teremtő szemében nem igazi munka. Akármi is legyen az a munka. Ezt mondja a Misna, amikor azt mondja, hogy menj Tóra, én derecherec. Ha nincs Tóra, akkor nincs világi foglalatosság. Mindjárt megmondom a másik értelmezésed a derecherecnek. És nézzük tovább a Misnát. Én derecherec, én Tóra. Ha nincs világi foglalatosság, nincs Tóra. Ami egyrészt azt jelenti, hogy ha nincs pénzed, ha nem foglalkozol világi dolgokkal, ha nincsen pénzed, ha nem dolgozol, akkor nem tudsz Tórát tanulni sem. Ha éhenhalás fenyeget, akkor nem tudsz Tórát tanulni sem. Másrésztről pedig, hogyha ha nem dolgozol, akkor a Tóra, ami az élet törvénye, a Tóra az élet törvénye, akkor hogyan tudod implementálni az élet törvényeit a valóságban, ha nem dolgozol, ha nem vagy kint a külha egész, ha bezárkozol egy elefántcsontoronyba és csak tanulsz egész nap, akkor nem tudod implementálni a Tóra törvényeit, mondja a Misna. Aztán nézzük meg a másik értelmezését ennek a gondolatnak, mert a derekeresz nem csak világi foglalatosságot jelent, hanem erkölcsöt is. Jó maga viseletet, morális viselkedést. Ha nincs Tóra, nincs morális viselkedés. Miért? Mert a Tórából ismerjük a morális viselkedés alapjait. A Tórától tudjuk, hogy mi az Isten szemében morális viselkedés. Felejtsd el, hogy az emberek szemében mi a morális viselkedés, mert az emberek szemében a morális viselkedés az attól változik, hogy éppen milyen társadalomban vagy és melyik időben. Trójában teljesen más volt a moralitás az időszámítás utáni első században, vagy második században mondjuk, vagy időszámítás előtti második században, tök mindegy. Trójában biztos, hogy más volt a moralitás, mint a 18. századi Franciaországban, vagy mint a 21. századi Franciaországban, vagy Amerikában, vagy Angliában. Biztos, hogy Szodomában és Gomorában más tartottak az emberek morálisnak, mint amit morálisnak tartunk most a 21. század Magyarországán. Egész biztos. A teremtő moralitása nem változik. A teremtő azt 2500, 4000, 6000, 5000 éve is azt tartott a morálisnak, amit ma morálisnak tart. Ezért, ha nincs Tóra, akkor nincs moralitás, nincs erkölcs. És ha nincs erkölcs, nincs Tóra. Hiszen az ember nem tud jó zsidó lenni az előtt, hogy ne legyen jó ember. Először legyél jó ember, először legyél tisztességes ember, és aztán tudsz lenni tisztességes zsidó. A kettő nem tud egymás nélkül működni. Nem tud egymás nélkül működni. Nem attól lesz valaki jó zsidó feltétlenül, hogy minden reggel imasziat tesz, vagy szombatot tart, vagy kóserságot tart, az nagyon fontos, és anélkül nem lehetsz jó zsidó. De akkor sem lehetsz jó zsidó, hogyha hazudsz, hogyha becstelen vagy, és így tovább. Szóval ahhoz, hogy az ember jó zsidó legyen, ahhoz elsősorban jó embernek kell lenni. Legelsősorban jó embernek kell lenni. Honnan tudjuk a moralitás törvényeit? Honnan tudjuk a moralitás? A moralitás iránytűje, vagy moralitás iránymutatója az a Tóra. Minden esetben a Tóra, minden esetben a Biblia kell legyen. A moralitás iránytűje. Egy nagyon érdekes filozófiai kérdés. Ács Laci biztos ebben jobb nálam. Nagyon érdekes filozófiai kérdés, hogy hogyha nem volna a Biblia, vagy ha nem volnának vallások, vagy nem volna a Biblia, akkor vajon a moralitás törvényei azok honnan erednének? És tegyük fel, nem volna a buddhizmus, meg a hinduizmus, meg a ilyesmi, az ilyen moralitásra épülő hitek és vallások és filozófiák, mint a zsidóság, vagy a kereszténység, vagy a judaizmus, vagy alapvetően az iszlám is, vagy a taoizmus, vagy a sintoizmus, és így tovább. Honnan ismernénk az erkölcsösség mértékét, ha nem ezekből a hitekből? Ami egyben bizonyára egy kicsit azt is jelenti, hogy ezek a kollektív tudatban olyan mélyen gyökerező dolgok, amelyek már a teremtés óta itt vannak, és generációkon keresztül megmaradtak. Az ember genuin tudja, hogy nem jó dolog, hogy amikor hazudik, az nem jó. Az ember genuin tudja, hogy a gyilkosság az helytelen. Kedves Ács Laci, az adott társadalom határozza meg a morál nagy részét. Oké. Most erről már korábban beszéltem. Ez tulajdonképpen a leglényegesebb különbség az Isten hívő, ha úgy tetszik. Nem szeretem ezt a szót, de mondjuk használjuk a vallásos szót, a vallásos ember és a nem vallásos ember között. Ugyanis a vallásos ember origója, a vallásos ember kiinduló pontja az erkölcsiség tekintetében az a Biblia, az egy külső erő, amely meghatározza az erkölcs alapjait, a külső erő ebben az esetben a Teremtő Isten, aki meghatározza az erkölcs alapjait. Egy nem vallásos világban pedig, egy nem istentelen világban pedig az erkölcs alapjait azt a társadalom határozza meg. Viszont a társadalom által meghatározott erkölcs vagy morál, a társadalom által meghatározott morál az változik úgy, ahogy a társadalom is változik, és ahogy az idő változik. Az helyben, az térben és időben, földrajzilag és időben más és más. Más morál, más a morál még egyszer Trójában, és más a morál Szodomában és Gomorában, és más a morál 21. század Magyarországán. Ez a lényeges különbség. Hogy a proféta mondja ezt, a proféta idézetet gyakran szoktam említeni, tegnap is említettem, Ani Hashem Losaniti, én vagyok Isten, én nem változtam. Az isteni erkölcs, az isteni moralitás, az isteni szemlélet, az isteni szellemiség, ez a legjobb szó, az isteni szellemiség az nem változik az időkkel, az nem változik a helyjel, az nem változik, annak nincsen szüksége társadalmi egyetértésre, annak nincsen szüksége arra, hogy a nép egyetért vele, úgy gondolja-e, helyesli-e vagy sem. Az úgy maradt mindig. Szombaton tüzet gyújtani tilos. Tilos volt 5000 éve, tilos volt 2000 éve, tilos most, és tilos 2000 év múlva is. Azt mondani, hogy ma már lehet szombaton gyújtani, mert Isten meggondolta magát, mert már régen így gondolta, ma már nem így gondolta. Tényleg? És melyik Bibliában van leírva, hogy szombaton szabad tüzet gyújtani? Azóta még volt egy következő isteni kinyilatkoztatás, ahol Isten elmondta, hogy mik azok a dolgok, amelyek már nem érvényesek? Én nem tudok róla, hogy lett volna még egy színhelyi kinyilatkoztatás, ahol 2 millió ember, 2,5 millió ember ölt a teremtő, azt mondta volna, hogy most már elég. Ezért egy hívő ember számára a morál, az erkölcs, az mindig az állandó. A megközelítés az változhat, a súlypontok, a nézőpont az változhat, de alapvető dolgok nem változnak. Az alapvető dolgok nem változnak. Miért? Mert nem az emberek egy csoportja határozza meg, hogy mi a morál, hanem egy külső erő. Jelen esetben a teremtő. Más vallások esetén ez nem a teremtő, hanem nem tudom kicsoda. Vagy van olyan vallás, aki szerint a teremtő. Tök mindegy. Igazából lényegtelen. Egy külső erő, nem az emberek egy csoportja. Ez a fontos. És ez nem változik. Ez nem változik sem a helyjel, sem az idővel. Amerikában ugyanúgy tilos tüzet gyújtani szombaton, mint Magyarországon, vagy mint Izraelben. Nincs semmi különbség. Drága barátaim, idáig jutottunk, holnap fogjuk folytatni, vasárnap este fogjuk folytatni a 17. misnát. Köszönöm szépen, kedves Áslaci. Igen, más volt a morál a Pápuák között, vagy a Fidzsi-szigeteken. Persze, ahol emberevés volt. Persze, más volt a morál, mert az emberek egy csoportja határozta meg a morált. Oké, nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Mindenkinek nyugodalmas hétvégét kívánok. Muszlim testvéreimnek boldog pénteket, keresztény testvéreimnek boldog vasárnapot, zsidó szűk családomnak pedig Shabbat Shalom, Gut Shabbos, egy jó és kellemes, békés, nyugodalmas szombatot kívánok. Legyetek mindannyian áldottak, és akkor fogunk találkozni, Isten segít, akkor Shabbat után, vasárnap, 8 órakor, ugyanitt a Lekvár és Dzsemen, addig még majd holnap teszek valami olvasnivalót a blogra, amit majd az Indexen is megtaláltok remélhetőleg. Sziasztok, jó éjszakát, szép estét, mindenkinek minden jót!